A román forradalom hőse Tőkés László az elmúlt vasárnapon Miskolcon prédikált, az ünnepi istentiszteleten átvehette az egyházközség által alapított Olá Miklós díjat. Az ünnepi istentiszteletet rádiónk is közvetítette. Tőkés László a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke, a Romániai Református Egyház zsinatának társelnöke, 2009-beni megszüntéig a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnöke, 2001-ig a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke. 1999-ben megalapította a Partiumi Keresztény Egyetemet. 2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács többször újraválasztott alapítóelnöke, 2004-től a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács alapítóelnöke, 2007-től 2019-ig európai parlamenti képviselő, 2010 és 2011-ben pedig az EP egyik alelnöke volt. Tőkés Lászlóval, a román forradalom hősével az istentisztelet után nyílt alkalman beszélgetni. A prédikációjából azzal a gondolattal indítanék, hogy a hívő ember nem hátrál meg.
Hát eszembe jut a mostani választási jelmondat, hogy előre megyünk, nem hátra. Ez olyan kézenfekvő, okos tanulság, amely hitben tekintve mélyebb dimenziót nyer, hiszen a jövőnkről van szó. A jó ember, a jó gondolkodó, a jó politikus soha nem a mának él, soha nem szorítkozik a mindennapi dolgokra, még csak a múltban sem szabad rekednie, hanem előre kell tekintenie, és a keresztény jövőkép mindenképpen az Istenben, a hitben való látásnak a kérdése. Ezért tudtak túlnézni a mai kocsmán, hogy a költőt parafrazáljam, és olyan célokat kitűzni, és olyan szenvedéseket elviselni a hitbeli elődeink, amelyeket elviseltek, és ahogyan előre néztek, és különösképpen érvényes ez azokra a forradalmi időkre, amelyeknek az emlékét idéztük a mai napon itt Miskolc belvárosban.
Félelmetes belegondolni, hogy ezen az istentiszteleten a 48-49-es szabadságharca, 89-es román forradalom, de még az 56-os magyar forradalom és a szomszédunkban dúló háború együtt említhető. Szinte bele remeg az ember, hogy a véres 20. század után a 21. században is ilyennel kell szembesülnünk. És ön mondott egy elgondolkodtató dolgot, hogy elgyávult a társadalom. A társadalom bátorságára ezekben a helyzetekben borzasztó nagy szükség van.
Elmondhatjuk, hogy elkorcsosulóban van a társadalom. Erre akkor döbbentem rá példának okáért, amikor egyszer közvetlenül a rendszerváltozás után részt vettem egy budapesti körmeneten, akkor még nagy újdonság számba ment, a rendszerváltozás friss szelei fújtak, és újból ott voltunk a Szent Jobbnak a környezetében, mondom én református létemre, mert hiszen a felekezeti határokon messze túlmutatott az örömteli együttlét és körmenet, és ahogy úgy elvonultunk elegészen a Duna partjáig, hát borzongató volt látni azoknak az embereknek a tömegeit, akik ugyan összegyülekeztek a nemzeti ünnep alkalmából, de csupán látványosság számba vették a körmenetet. Látnivaló volt, hogy nem kapcsolja őket semmilyen közvetlen lelki vagy hitbeli szál ahhoz, ami a mi Isten iránti hálaadásunkat és a nemzet iránti elkötelezettségünket jellemezte ebben a körmenetben. És akkor utána jöttek a választások egymást követően, és valaki megállapította, hogy ne csodálkozzunk a balul elsült választási eredményeken, mert itt nem Kossuth népe szavazott, hanem Kádár népe választott új képviselőket és vezetőket. Aztán itt vannak egyik a másik után lep meg bennünket a különböző európai szintű, vagy éppenséggel globális válságok, amelyek körül komoly viták, ellentétek szikráznak fel, és azt kell látnunk, hogy nem mindenki számára magától értetődő és természetes, hogy szembe kell szállnunk például a gyermekeinket fenyegető veszélyekkel, és meg kell védenünk a gyermekeinket, vagy most meg kell védenünk a háborútól, még csak az árnyékától is meg kell védenünk a hazánkat. Ki kell állanunk a határon túli magyar közösségeinkért, mondom itt visszaemlékezve a 2004. december 5-i népszavazásra. Mind meg annyi olyan próbatétel, annyi kihívás, ahogy manapság mondják, vagy veszélyhelyzet, amelyben magától értetődő természetességgel kellene felsorakozniuk az embereknek ilyen vagy olyan ügy mellett. És ez vagy elmarad, vagy nem egyértelmű, vagy egy nagyfokú zavarodottságot tapasztalunk ezen ügyek kérdésében. Hál' Istennek, ha hosszú távon nézzük, mondjuk 32 év távlatában, úgy ítélem, hogy van előrelépés. De még nem olyan nagy az előrelépés, hogy azt mondhatnánk, hogy már nem tört, nem fordulhat vissza a világ, hogy nem fordulhat vissza az időkereke.
Igen, csak most bocsásson meg, ön, mint európai parlamenti képviselő, mint EP alelnök, közelről élte ezeket a folyamatokat, de minthogyha felgyorsultak volna ezek a torz irányok.
Igen, és azt én annak tulajdonítom, hogy olyan trendek, olyan irányzatok uralkodnak el a világban, különösképpen a modern kommunikációs eszközök, vagy a közösségi média manipulációs gépezete által, amelyek egy srófra járatják az embereknek a magatartását, gondolkozását, felfogását. Olyan fokú manipuláció vált lehetségessé az egységes kommunikációs, globális egységes kommunikációs tér bevezetése által, amiről az egész földközi tenger térségét uraló római császár nem is álmodhatott, be se tudta fogni azt a területet, azt a viszonylag kicsi területet, amelyet uralni akart. Most viszont ez világszinten is megtörténhet, és szinte isteni attribútumokkal rendelkeznek olyan véleményformálók, nagy tőkések, a tőke és a pénz uralma, amely ellen szinte védtelenek vagyunk, és mennyire veszélyes ez egy olyan fajta kis népre, mint amilyenek mi vagyunk, hiszen nekünk lét és nem lét kérdése. Úgy egy szemléletes példát hallottam a napokban a rádióban, hogy a nagy hatalmak között, mint valami dinoszauruszok lábai alatt, úgy, amelyek tipródnak, mi olyan kis tétel vagyunk, hogy bármelyik pillanatban eltiporhatnak bennünket. Nos, ebben a helyzetben megállni és bátornak lenni nagyon nehéz, tehát én nem megítélésképpen mondom azt, hogy elgyávultunk, hanem nem ismerek rá, fáj a szívemnek, hogy nem ismerek rá a falvainkra, a városainkra, a családjainkra, a településeinkre, a nemzetünkre, más szóval, ahogyan mondottam volt a prédikációban, Árpád népére, vérvonal szerint, és Krisztus népére hitünk szerint.
Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnökeként hogyan látja a magyarság összefogását, összetartó erejét, avagy a széthúzást?
Nem osztom azoknak a véleményét, akik turáni átokról beszélnek. Én, hogyha jól meggondolom, Izrael például mennyire ellentmondásos társadalmi harcoknak a szintere világ életében az volt, vagy az arab világ milyen széthúzó. Hogy csak két eklatáns példát mondjak, bennünk megvan ez a széthúzás tudata, visszájkodás tudata, de hát nem is csoda, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, mert lényegében az első fél évezredes királyságbeli történetünk után, Mohácstól errefelé, mindig nagyhatalmak között szétszakított állapotban, szétfejlődő irányban élt meg a történelmét a magyar nép, és nem csoda, hogy a romániai, erdélyi magyarok másképp gondolkoznak, mint az anyaországiak, vagy a többi külhoni magyarok. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest kifejlődött bennünk egy összetartozástudat, egy egységtudat, és annak ellenére, ami velünk történt, és a történelmi csapások ellenére, elmondhatjuk, hogy csodával határos dolog, hogy túléltük a 20. századot, túléltük Trianont, kisebbségi helyzetünkben ugyan megfogyva, de nem legyőzetve érezzük magunkat. Az persze egészen más kérdés, hogyha ezt lefordítjuk a statisztikák nyelvére, akkor az az igazság, hogy Trianonhoz képest, amikor 3 millió felül volt a külhoni magyarok száma, most 2 millió alá ment vissza itt a Kárpát-medencében. Ezek könyörtelen tények, és azt ugyan nem mondhatjuk, hogy az erős közösségek népe vagyunk Kárpát-medence szerte, azt viszont mondhatjuk, hogy álljuk a sarat, és vívjuk a csatát, és úgy érzem, hogy még van esélyünk áttörni és felemelkedni, áttörni ezeken a változatos, veszélyeztetett helyzeteken, és felülemelkedni, és előre jutni történelmi dimenzióban. Tehát más szóval, ha 150 évig tartott a török uralom Magyarországon, és azt túléltük, akkor azt mondom, hogy ezt a kisebbségi állapotot is, és a mostani idők viszontagságait is van esélyünk megerősödve túlélni, és összefogással leküzdeni.
Nyilván, hogy a március 15-i ünnep előtt ezen az ünnepi istentiszteleten megemlékeztünk a szabadságharcról is, és jó diplomataként említette, hogy Petőfit nem választották meg képviselőnek. Hát azt hiszem, az üzenete megvan ennek a történetnek.
Gondoljuk el, hogy valamikor fiaink 10 000-ével ontották a vérüket a haza oltárán, hogy egy kis képzavarral éljek, és nem volt kérdéses, hogy a honvédeink és a nép egyszerű fiai életüket áldozzák a hazáért, mint ahogy az évszázadok során is ez egészen magától értetődő volt. Ezzel éles ellentétben egy olyan világban, amikor csupán a demokrácia legkézenfekvőbb eszközével, a választás jogával élhetünk, nem vagyunk képesek ugyanazt az áldozatot, ugyanazt az eredményt elérni, és ugyanazt az áldozatot meghozni, mint amikor vérünkkel harcoltunk a hazáért. Tudatosítani kell az emberekkel azt, hogy sok múlik rajtuk, hogy a mi tolvonásunk az életbevágóan fontos lehet a nemzet számára. Ezt leginkább abban tapasztaltuk meg, amikor esengve vártuk a határon túli közösségeinkben, hogy vajon hogyan fog végződni a 2004. december 5-i népszavazás. Nem ünneprontó akarok lenni, mert az már elmúlt, és helyrehozta a magyar nemzet ezt a kisiklást. De ez a történet érzékletesen világítja meg, hogy mennyit számít egy szavazat, mennyit számít a választáson való részvétel. Most mi, külhoni magyarok, legalább annyira esengve imádkozunk a soron következő, a küszöbön álló választásokért. Egyáltalán nem mindegy, hogy kik kerülnek az ország élére. Olyan kalandorok, olyan kalandor politikai erők ragadhatják meg a hatalmat, amelyekre nem bíznám rá a sorsomat, hogy finoman fogalmazzak, akikben nem látok semmilyen biztosítékot arra, hogy jó irányba tereljék nemzetünknek a sorsát. Éppen ezért is találtam rá a Petőfi Sándor kiskunsági választási követjelölésének a történetére, mert nagyon tanulságosnak tartom a mára nézve, és a mostani agyon manipulált világban, és a közösségi médiának a közvetlen hatása alatt élő ifjúságunkra gondolva, életbevágóan fontos, hogy tudatára ébresszük az embereket, és a helyes irányba befolyásoljuk őket ezen a választáson.
Kedves hallgatóink, Tőkés Lászlóval beszélgettünk, aki az elmúlt vasárnapon a Miskolc belvárosi református templomban prédikált, és átvehette az Olá Miklós díjat.
Újra csendes, elzúgt a forradalmai, szégyenre lecsendesült, ez szabadságát nem bírta ki. Nem vívta ki.